Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén magasztaljuk urunkat a 138. Zsoltár első versének éneklésével, amely így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint azt megtaláljuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 12. fejezet 21. versétől a 13. fejezet 8. verséig terjedő igeszakaszban. Mivel ez egy hosszabb szakasz, helyünket elfoglalva, de figyelmes szívvel hallgassuk. Az említett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. És amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja bosszú álló haragra annak, aki gonoszt cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Isten áldja meg az ő igének hallgatását, szívünk befogadását, és szent lelke munkálkodjék bennünk, hogy a hallott igét elhíve, a életünkkel tudjuk dicsőíteni őt. Így helyünkön maradva csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, megváltó Úr Jézus Krisztus, királyok királyát és uraknak urát, mert neked adatot minden hatalom menjen és földön, és hogy számunkra is hit által élő valóság lehet az, hogy te uralkodsz nem csak személyes életünk felett, hanem az egész világ mindenség fölött. Köszönjük azt az irgalmat és kegyelmet, amelyet felragyogtattál húsvétkor, és azóta is újból és újból valahányszor megmentesz valakit, és gyermekeidet ahogyan megtartod, megőrzöd. Köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását, azt, amikor nehézségekben megtartottál bennünket, amikor fájdalmaink közepette hozzád fordulhattunk, és te igéden keresztül erőt és vigasztalást kínáltál nekünk. Köszönjük a jó ajándékokat, az örömteli időket, és azt, hogy ezeket is veled élhettük meg. Magasztalunk azért, hogy testvéri közösségben együtt lehetünk, és imádhatunk, magasztalhatunk téged, mert erre méltó vagy. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked az, aki erre indít minket. Szeretnénk kérni, hogy most is vegyél el szívünkben minden akadályt. Látod, Urunk, hogy mennyi minden jár a fejünkben, akár a mai választások, akár életünk gondjai. Kérünk, Urunk, hogy ezeket vedd el tőlünk, hogy igédre tudjunk figyelni, a te szavadra, amely mindenben irányt mutat nekünk. És kérünk, bocsáss meg nekünk mindazt a bűnt, amit elkövettünk. Bocsáss meg hitetlenségünket, szertetlenségünket, érdektelenségünket, önzésünket. Köszönjük, hogy ez az Isten tisztelet arra is van, hogy formálj bennünket, hogy ezekre rámutass, hogy magunkat megalázzuk, bűnbánó szívvel hozzád forduljunk, és a kegyelmedet kérjük. Köszönjük neked, hogy irgalmas és szerető vagy, és ezt felragyogtatod számunkra újból és újból minden vasárnap feltámadás emléknapján. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg a mai Isten tiszteletünket is, hogy az hadd szóljon erről, hadd dicsérjen téged, te legyél, kérünk, a középpontba. Kegyelmedben és irgalmadban bízva kérjük mindezeket, add meg kegyelmesen nekünk. Amen. Hirdetem bűneink bocsánatát, ahogyan megvan írva Ézsaiás könyvének 43. fejezetében, így szól az Úr, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat én magamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Amen. Folytassuk, Urunk, magasztalását a már megkezdett 138. számú dicséret második, harmadik és negyedik verseinek éneklésével. A második vers így kezdődik. Öregbül nagy dicsőséget, mert megteszed, amit megmondasz. Jöjjetek, könyörögjünk! Urunk Istenünk, igédbe több helyen is figyelmeztetsz minket, hogy igédet hirdetni és hallgatni felelősségteljes dolog, következményekkel jár, akár az, hogyha semmibe vesszük, vagy elfelejtjük, vagy éppen, hogy hittel hogyan fogadjuk. Kérjük, Urunk, hogy szent lelked adjon nekünk halló füleket, értő szíveket, és kérjük, hogy valóban az ige hirdettessék a te dicsőségedre. És amikor ez megvan, Urunk, kérünk, hogy az hadd teremjen gyümölcsöt a mi életünkbe, hogy a világ látva a cselekedeteinket dicsőítsen téged, és ezáltal nevedre dicsőség térjen. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igét a már felolvasott igeszakaszból, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 12. fejezet 21. versétől a 13. vers első versének első feléig. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a lekciót és alapigét hallva lehet, hogy némelyikbe felvetődött az a gondolat, hogy most egy kampánybeszéd fog elhangzani valamelyik politikai párt javára. Hadd nyugtassak meg mindenkit, nem áll szándékomban ezt tenni. Isten igéjét kívánom hirdetni a mai Isten tiszteleten is a felolvasott ige alapján, arra a kérdésre keresve a választ, hogy hogyan vezet bennünket a királyok királya és uraknak ura hétköznapjaink során, úgy, mint hatalom alá vetett embereket. Mert a hívők is hatalom alá vetett emberek. Erről a témáról pedig elsősorban nem a választások miatt beszélek, hanem elsősorban azért, mert az ige is beszél róla, másodszorban pedig azért, mert református bibliaolvasó kalauzunk szerint a következő két hónapban a királyok első és második könyvét fogjuk olvasni és tanulmányozni napról napra, és ez az felolvasott ige szakasz segít nekünk a jobb megértésében az egyes történeteknek. Nézzük meg tehát, hogy mit is jelent ki a Szentírás nekünk a felső hatalmasságokkal, azaz hatóságokkal való kapcsolatunkról. Mielőtt bővebben az ige magyarázatára térnék, szeretnék rámutatni arra, hogy ezt az ige szakaszt, a Róma 13:1-7-et sokan helytelenül kiszokták ragadni a levél szövegéből. Önálló részként elkülönítve akarják értelmezni, úgyhogy nem veszik figyelembe az előtte és az utána következő ige verseket. Így azonban könnyen félreértjük az ige szakaszt, és szélsőséges értelmezésekre juthatunk. Én ezt nem szeretném, ezért a szövegkörnyezetet figyelembe véve szeretném ma hirdetni a testvéreknek ennek az igének a magyarázatát, és szeretnék rámutatni arra, hogy összefüggésben van a hatóságoknak való engedelmességünk azzal, hogy hogyan követjük Krisztust. Előjáróban erre is szeretnék rámutatni. A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetében Pál apostol egy etikai útmutatást kezd el, a keresztény élet szabályairól beszél, és ennek részeként tér rá a 13. fejezetben a hatóságok iránti engedelmességünkre. Azaz, az megelőző 11 fejezet alapja mindannak, amit erről beszél. Tehát Jézus Krisztus golgotai halála és feltámadása húsvétkor az alapja minden etikai parancsnak, amely ebben a levélben található. Másként fogalmazva, a Krisztus iránti engedelmességnek kell tükröződnie minden hívő ember tetteiben, így a felsőbb hatalmak felől való gondolkodásában, beszédében és viselkedésében is. Amikor Pál erről beszél, akkor a hitünkről beszél elsősorban. Ezt az alapot hangsúlyozva térjünk is rá az ige magyarázatára. Röviden meg kell indokolni azt is, hogy Pál miért beszél erről a témáról, az okokra kell kitérnünk. Miért beszél a felső hatalmasságok iránti engedelmességről, amikor a keresztény élete vonatkozó tanítását írja le? Azért, mert a keresztények között akkor is voltak, ahogyan napjainkban is vannak olyan nyughatatlan emberek, akik azt hiszik, hogy Krisztus uralmának, országának elismerésével, semmilyen más földi hatalmat vagy tekintélyt nem kell tisztelniük. Az indokuk általában kettős, az egyik az, hogy azért, mert ezek a hatalmak istentelenek, a második pedig az, hogy azért nem kell tisztelni, mert elhomályosítják Jézus Krisztus uralmát és hatalmát. Valamelyik nap sajnos feltévedtem az interneten a Facebookra, ahol kampányidőszak révén egyre durvább, rosszindulatú, vádaskodó, rágalmazó írások, hozzászólások és bocsánat a kifejezésért, okoskodások jelentek meg. Belefutottam egy hívő, nem a gyülekezetünkben járó testvérünknek az írásába, aki kritizálva mind a jobb oldalt, mind a bal oldalt, azzal zárta a kommentjét, a szövegét, hogy én Jézus Krisztusra szavazok. Testvérek, én megértem az Isten iránti elkötelezettségét ennek a testvérünknek, és ezért hálát adok, de az, amit üzen ezzel a kommentjével, hogy ne menj el szavazni, és ne emberekben kell bízni, mert ha szavazni mersz, akkor már is emberben bízol, és nem Istenben, ezt én nem tartom az ige alapján helyesnek. Mintha egy országgyűlési választás során, testvérek, az ember Istent választana magának, nem pedig képviselőket. Választani azonban a Szentírás szerint nem Isten ellenes dolog, sőt, a pont, hogy azzal jogunkkal való élést jelenti, amit Istentől kaptunk, hogy keresztény értékrendünket képviselve bele tudjunk szólni a közügyekbe. Pál apostol is ezért mer erről a kényes témáról beszélni, és ezért is szólítja fel a hívőket ennél sokkal komolyabb dologra, nem a szavazása, hanem hogy engedelmeskedjenek a felsőbb hatalmasságoknak. Pál korában is voltak ilyen emberek, zsidók és pogányok, akik nem fogadták el azok törvényes uralmát, akik üldözték őket. Részben megérthetjük a helyzetüket. Keresztény mi voltuk miatt hátratételt szenvedtek a zsidó hatóságok vagy más városállamokban, amik az apostolok cselekedeteiről írott könyvben találunk több példát is rá. Hátratételt kellett szenvedni a keresztényeknek, üldözték őket, börtönbe vetették, és más hasonló dolgokat tettek velük. És némelyeknek nehéz volt emiatt a világi hatóságokat elismerni, és engedelmeskedni nekik. És pont ezért minden közélettel kapcsolatos dolgot elvetettek. Részben emiatt kellett Pálnak beszélnie erről a témáról, másrészt pedig azért, mert a római gyülekezetnek írt. Márpedig a római gyülekezet tagjai közel álltak a felső hatalmaságokhoz, az átlagosnál jobban beleláttak a császári udvar dolgaiba, a korrupcióba, összeesküvésbe, sikkasztásba és sok más egyébbe. Révén, hogy a császár székhelye Róma volt. Tehát a gyülekezet tagjai jobban beleláttak, és Pál ezért is indokoltnak tartja, hogy beszéljen erről a témáról. De úgy beszél erről a kérdésről, testvérek, hogy nem csak az akkorra vonatkozik, nem csak a császári államformára, hanem olyan örök érvényű útmutatásokat és alapelveket fektet le, amelyek mindenkor minden hívőjének útmutatást adnak, és minden államformára nézve igazak. Az első igeversben egy általános parancsot ad nekünk Isten, amelyben összefoglalja a mondani valója lényegét, és csak ezt követően magyarázza meg és fejti ki az bővebben. Pál apostol pedagógiai módszeréhez hozzátartozott, ez leveleiben többször él ezzel. Előbb ad egy tömör összefoglalást, amit meg kell jegyezni, és aztán kifejti ezt. Ezt csak azért mondom, mert ezeket a tömör összefoglalásokat könnyen félreértjük, és belemagyarázunk sok mindent. Ez a parancs, amit nekünk a mai igeszakaszba ad, így hangzik: minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmaságoknak. Hát testvérek, ezt aztán tényleg nagyon félre lehet magyarázni. Mindenben, mindenkor, mindenhogy, és már is jönnek a problémák elő. De kiket ért felső hatalmasság alatt? Nem csak azokat az embereket érti alatt, akiknek a birtokában van a legfőbb hatalom, azaz nem csak a királyokra, császárokra, kancellárokra, államfőkre, vagy miniszterelnökökre, vagy más egyebekre gondol, hanem azokra is, akik a hatalom szempontjából kiemelkednek a többi ember közül, akiket ma így neveznénk, hogy hatósági személyek. akik hatalommal bírnak a másik ember fölött bizonyos ügyekben. A minden lélek kifejezés, mert a parancs így szól, hogy minden lélek engedelmeskedjék, pedig egyértelművé teszi azt, hogy nincs kivétel. Nincs olyan ember, aki törvényen kívüli vagy törvény fölött álló lehetne Isten előtt. Azaz, akinek ne kellene alávetnie magát a hatalmasságoknak. Ezt azért kellett Pálnak hangsúlyozni a testvérek, mert sokan szeretik keresni azt, hogy hogyan is szerezhetnénk meg a mentességet a bizonyos törvényeknek való engedelmesség alól. Jól ismert eljárás ma is, nem csak cégek ügyében, néha magánemberek is, hogy keressük a jogi kiskapukat, és valahogyan próbáljuk elérni, hogy egy adott törvénynek ne kelljen már engedelmeskednünk. Arról pedig ne is beszéljünk, testvérek, hogy mennyire elterjedt népünk körében az, hogy nehéz magunkat megaláznunk mások tekintélye előtt. Köztudott, hogy mi magyarok mennyire is értünk a politikához. Majdnem minden ember jobban tudja, hogy mit csinál rosszul az éppen hatalmon lévő kormány, és hogy mit kellene másként és jobban tennie. Kicsit olyanok vagyunk, mint Dávid király gyermekei, akik szívükben lázonganak, forronganak, kritizálják a hatalmon levőket, és azt hangoztatják a nyilvánosság előtt, ha én lennék a király, igazságot szolgáltatnék az országban. Ők a szívükben lévő lázongásukkal odáig jutottak el, testvérek, hogy polgárháborút robbantottak ki édesapjuk ellen, amiben többen meghaltak. Mi nem jutunk el Isten kegyelméből idáig, de ez a lelkiség, ez a gőg, ez a beképzeltség sajnos ott van általánosan a szíveinkben, és kísért bennünket. Ezzel szemben Isten az alázatra, az alárendeltség, engedelmesség útján való elismerésére szólít fel minket, hívőket. Ismerd el, hogy hatalom alávetett ember vagy, és ezzel ne lázongj. Dániel történetén érdemes elgondolkoznunk. Isten prófétája egy hatalmas pogány birodalom királyát szolgálja, nem is egyet, legalább három király alatt munkálkodott ő, és mint politikus és nagy hatalommal rendelkező ember a királyok iránt tisztelettel viseltetett, és mégis megmaradt Isten prófétájának, testvérek. De maga Dávid király is példaképünk lehet, aki annak ellenére, hogy a felkent király, Saul, az ő életére tört több ízben, mégsem lázott fel ellene, nem akarta megdönteni uralmát, sem elvenni tőle a trónt, nem ölte meg őt, pedig több ízben lehetősége volt erre. Ehelyett mi volt Dávid szívében? Az, hogy Isten felkentjének gondolta Sault. Olyannak tartotta őt, akinek Isten adta a királyi hatalmat, és ezért alázattal viseltetett felé. Dávid menekült az igazságtalan és jogtalan halálos ítélet ellen, hogy meg akarják őt ölni, de mégis mindvégig tisztelte azt a tekintélyt, hatalmasságot Saulban, amelyet Isten adott neki. Ez az, amiről Pál is beszél a folytatásban, amikor rátér arra, hogy miért is kell tisztelnünk minden hatalmasságot. Az indok a következő, ezt mondja az igében, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Itt meg kell állnunk és el kell gondolkoznunk, hogy mit is jelent ez. Első olvasat után gyakran az jut eszünkbe, hogy ez egy konkrét emberre vagy konkrét kormányra vonatkozik. És nem értjük az igét, hogy hogyan lehet, hogy Isten elrendelt, hogy XY hatalmat kapjon, és nekünk tisztelni kell őt. Ebben az esetben, amikor így gondoljuk, hogy a személyből vezetjük le a tiszteletet, tévedésbe esünk. Mert a Szentírás nem a személyből, az emberből vezeti le a tiszteletet. Mert mi úgy gondolkozunk, hogy ha az illető méltó rá, már pedig mindig találunk valami okot, hogy ne legyen, akkor tiszteljük őt. Ha pedig nem, akkor nem. Pedig az apostol itt általánosságban beszél a hatalommal való felruházásról és annak tiszteletben tartásáról. Mire gondolok? Arra, hogy a bűn, amikor a világba jött és elterjedt, ezt követően a gonoszság megsokasodott a földön. Egyre több bűntényt követtek el az emberek. Ez viszont nem jelentette azt, hogy továbbra is ne Isten lett volna az Úr, és ne ő kormányozta volna a világ mindenséget. Különféle eszközöket rendelt, hogy azok által irányítsa a világ menetét, a világ eseményeinek folyását, és ezek egyike az, testvérek, hogy bizonyos embereknek korlátozott hatalmat adott más emberek felett. Ezzel a hatalommal már Noé utáni időkben is találkozunk, amikor Isten az 1 Mózes 9.6 szerint elrendelte, hogy azt, aki embert ölt, halálbüntetéssel kell megbüntetni. Ismerjük jól az igeverse. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember oltja. Ez az első alkalom, amikor az egyik ember hatalmat kap Istentől a másik fölött, mégpedig úgy, hogy törvényesen megölhette őt, úgy, hogy tette nem minősült gyilkosságnak, azaz Isten nem kérte őt számon, ezért a tettért bűnként, mert Istentől kapott felhatalmazást, hatalmat tettére. De máshol is találkozunk ezzel a felruházott hatalommal, hogy Isten egyes embernek hatalmat ad a másik fölött. Gondoljunk csak családjainkra, ahol a Szentírás a férfiakat teszi meg családfőnek, vagy a szülők és gyermek kapcsolatára, ahol a szülőkre vannak bízva a gyermekek. És gondoljunk bele abba is, hogy Isten volt az, aki azzal a képességgel ruházott fel minket embereket, hogy a közös, békés együttélés érdekében különféle közösségeket, törzseket, klánokat, uradalmakat, városállamokat, országokat, királyságokat szervezzünk. Pál, amikor felszólít minket, hogy engedelmeskedjünk ezeknek a hatalmasságoknak, akkor azt mondja, hogy ezt a jogi rendszert, hogy az egyik hatalmasabb a másiknál, mert jogot kapott Istentől, ezt Isten rendelte el. Ezért az jogos, és tiszteletben kell tartani. Mert nincsen hatalmasság csak Istentől. Aki ez ellen, a rendszer ellen támad és lázad, mondja az ige, Isten ellen lázad, aki elrendelte ezt. És ebből következik Pál következő állítása, hogy amely hatalmasságok vannak napjainkban is, az Istentől rendeltettek, azaz maga a fennálló állam a rendszerével együtt Istentől való. Ez nem azt jelenti, testvérek, hogy az adott uralkodó vagy kormány ne élhetne vissza a neki adott hatalommal, vagy ne lenne az gonosz. De azért nem a fennálló rendszer a hibás, hanem az ember, aki visszaél a neki adott hatalommal. Azaz az államiság, a jogrendszer, a hatalmasságok rendszere jó, még ha az ember a zsarnokságra vagy más gonoszságra használja is. És itt szokták feltenni kérdésként azt, hogy mi van az engedelmességgel akkor, ha netán gonosz az, akinél a hatalom van. Mint azt a királyok könyveiben több helyen is majd látni fogjuk és olvasni. Ekkor is engedelmeskedni kell? Testvérek, erre a kérdésre nem tudok röviden válaszolni. Külön igehirdetéseket lehetne róla tartani, ezért most csak a lényeges részeket említeném meg. Először is alapként kell tekintenünk arra, hogy a tisztelet megadása nem a személynek, hanem a tisztségnek szól, mivel az eredetét sem az embertől veszi, hanem Istentől. Urunk rendelte a tekintélyes pozíciókat, tehát magát a tisztséget tisztelni kell akkor is, amikor azt arra méltatlan ember tölti be. Az engedelmességben pedig úgy kell eljárnunk, hogy az Isten igéje tükrében elfogadható törvényekben meg kell maradnunk, azaz a jót cselekednünk kell, de az Isten törvényével ellentétes törvényeket figyelmen kívül kell hagyni, mint például a II. Világháború idején egy nép származása miatti kiirtására irányuló és azt igazoló törvényeket. Viszont ebben az esetben számolni kell azzal, hogyha engedetlenkedünk, és vállalni kell az ezzel járó következményeket. Ahogyan Dániel és társai is vállalták, hogy ellentmondtak a királyi parancsnak, és nem borultak le a bálványszobor előtt, és ingerni és imádságba fordultak Istenhez. Mind Dániel, mind a barátai vállalták a következményeket. Alapelvként a 12. fejezet utolsó versét is hadd hozzam ide, amely így hangzik: ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Lehetnek istentelen rendelések és törvények, Isten arra szólít fel, te cselekedd a jót továbbra is. A kommunista időkből az idősebb testvérek sok példát tudnának erre hozni, hogy mit is jelent egy Isten tagadó rendszerbe jót cselekedve harcolni. Nem lázongva, nem hőzöngve, nem erőszakkal, hanem jót cselekedve. De az alapvető dolog, amire Isten felszólít minket, inkább az legyen, testvérek, amire igénk is felhívja a figyelmet, hogy engedelmeskedjünk a hatalmaságoknak jót cselekedve. Az pedig, hogy mi a jó, testvérek, azt nem írjuk elő, hanem Isten igéje mondja meg számunkra, mert ő tudja, hogy mi az igazán jó. Ezt követően tér rá az apostol arra a kérdésre, hogy mi is a feladata a hatalommal bíró embereknek. Miért adta nekik Isten a hatalmat? Erre a kérdés a történelem folyamán sokféle elmélet született, nem fogom őket részletezni. Többnyire összefoglalásként lehet mondani azt rájuk, hogy lényegük az, hogy az állam azért van, hogy nekem jobb legyen, és minél jobb körülmények között éljek, és hogy békésen tudjon az ember másokkal együtt élni. Ez napjainkban sajnos eltolódik afelé, az önző gondolat felé, mert eléggé egocentrikus korban élünk, hogy az állam tegyen meg mindent az én jólétemért. Úgy gondolkozom, úgy beszélek róla, ahogyan az nekem éppen jó. De az ige válaszát a harmadik versben találjuk, ami szerint Isten az államnak két fő feladatot adott. Egyrészt Isten a hatalmasságok által akarja megakadályozni, hogy a gonoszok bármit megtehessenek, azaz gátat akar szabni a gonoszság terjedésének. Másrészt pedig pozitíve általuk akarja megdicsérni és jutalmazni a jót cselekvőket, megvédeni őket, békét teremtve és azt fenntartva az országban. Ez megint csak egy nagyon tömör válasz az igének. Órákig lehetne ezt részletezni, hogy mi mindent jelent. Mert benne rejlik az is, testvérek, hogy a hatalomnak biztosítania kell azt, hogy a keresztény egyház nyugodt körülmények között tudja végezni szolgálatát, az evangélium hirdetését is. De az is a feladat része, ahogyan azt hírneves református teológusunk dr. Sebestyén Jenő szépen megfogalmazza, hogy az állam feladata, hogy a nép szervezett közösségi életét minden vonatkozásban lehetővé tegye, tehát hogy szervezhesse a nép a maga életét, azaz negatíve a bűn rombolását minden formában megakadályozza, és pozitíve a népben rejlő erkölcsi, szellemi, gazdasági és politikai erők kifejlődését és érvényesülését elősegítse. Tehát a meglévő hatalomnak a nép javára kell munkálkodnia. Látjuk tehát a lényeget, amit Pál röviden összefoglal. Miért is adott Isten hatalmat az embereknek? A bűn terjedésének megakadályozására, és a jó cselekvők bátorítására, és példaadó munkájuk elismerésére. Itt azonban megállnék röviden, hogy rámutassak arra, hogy az isteni rendben mennyire kiegészíti egymást a magánembernek, az egyes személyeknek, hívőknek adott parancs, és az állam hatásköre és feladata. Néhány példát hadd hozzak erre. Először is vegyük példának a Róma 12:19-et. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ezt az igeverset sajnos önmagába, kiragadva a szövegkörnyezetéből szoktuk úgy értelmezni, hogy Isten majd a végítélet napján bosszút fog állni gyermekei ellenségein, azokon, akik ártottak az ő népének. Ez a magyarázat is igaz, de hiányos. Mert Isten, hogy azt a 13. fejezet 3. és 4. versében már olvastuk, azért rendelte a felsőségeket, hogy már ebben a világban is végezzék el ezt a bosszúállást. Ahogyan azt a 4. vers vége is fogalmazza, azért kapott némely ember kardot, fegyvert, hatalmat, hogy Isten szolgája legyen, és szó szerint idézem, bosszúálló a haragra annak, aki gonoszt cselekszik. És itt nem a személyes bosszúról van szó, tessék, hanem az Isten bosszújáról a bűn miatt. Hívőként, magánszemélyként tehát le kell mondanunk szívünkben a bosszúról, a haragról. Istenre kell tudnunk ezt bízni. De ez nem jelenti azt, hogy ebben a földi életben ő ne büntetné meg a gonoszt bizonyos mértékben, hanem az állami szervek által igenis megítéli a bűncselekményt elkövetőket. Látjuk tehát, esek, hogy egészíti ki Isten rendjében a két dolog egymást. Személyesen ne adjunk helyet a bosszúnak és a haragnak, hanem bízzuk Istenre, aki pedig az általa rendelt hatalmasságok révén megfékezi a gonoszt. Bizonyos mértékben. Természetesen nem minden esetben van olyan gonosztett, ami majd Isten az örökké valóságban fog csak megbüntetni, de értjük a rend lényegét. Ugyancsak ez a helyzet a gonoszsal szembeni küzdelmünkkel is, testvérek. A Róma 12.21-ben ezt olvassuk. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Tehát személy szerint az a felelősségem hívőként, hogy küzdjek a gonosznak rám gyakorolt hatása ellen, hogy én ne váljak még inkább azzá. Sőt, ehelyett a jót akarva és cselekedve küzdjek ellene. A fegyver, amit Isten a személyes hívőknek ad, a gonosz elleni küzdelemben a jó cselekvése. Ez személyes felelősségünk és feladatunk. Nagyon sokakban felvetődik a kérdés azonban, hogy hát én hiába teszek jót továbbra is azokkal, akik állandóan bántanak, nem változik semmi, mint hogyha ez hatástalan és jelentéktelen lenne, hogy én jót cselekszem. De testvérek, Isten ebben sem hagy egyedül minket, mert Isten az államnak is azt a feladatot adta, hogy a gonosz ellen ne csak büntetéssel és a hatalom erejével küzdjön, hanem úgy is, hogy a jót cselekvőket megdicsérje, mások elé példaként állítsa. A 3. vers végén ugyanis ezt olvassuk, cselekedjet a jót, és dicséreted lesz attól, mármint a hatalmasságoktól. Tehát a személyeknek adott alapelvet Isten úgy is érvényre juttatja, hogy a hatalommal felruházott emberek feladatául is ugyanazt tűzi ki. Ugyancsak ez az összefüggés jelenik meg a szeretet cselekvésének kérdésében is. A 13. fejezet 8. versében ezt olvassuk. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Tudjuk jól, testvérek, hogy a fele baráti szeretetet a Szentírás sok ige helye megparancsolja nekünk. Mindezt azonban nem az állami törvények ellenében, hanem azokkal megegyező módon tehetjük meg. A 8. versben Pál arról beszél, hogy az isteni törvény, a 10 parancsolat, és különösen is a 2. kőtábla arra tanít minket, hogy hogyan szeressük fele barátunkat, és hogy aki szereti a másikat, az a törvény szerint cselekszik. A keresztény államok törvényeiben, de még a nem keresztényiekben is a 10 parancsolat 2. felében megfogalmazott törvények és utak többnyire megjelennek. A világ számtalan országában a lopás, a házasságtörés, a hamis tanúzás, a gyilkosság ugyanúgy törvényszegésnek és bűncselekménynek minősül. Igen, lehet kivételket hozni, testvérek, én most általánosságban beszélek. Így volt ez a római birodalomban is. Amikor tehát Isten a hívőnek elrendeli a szeretetet, akkor ezt a hatalommal felruházott emberek állami szervek révén is segíteni akarja, mert ők is, ha nem is teljes mélységükben, de részben ugyanazt képviselik, mint mi, a 10 parancsolat lényegét. Látjuk tehát, hogy Isten mind kormányozza egyen-egyenként gyermekeit, minket hívőket, és mind kormányozza a népeket, hívőt és hitetlent egyaránt, különféle hatalmasságok által, és ez a két munkája, testvérek, mennyire összhangban van. Természetesen az egyénnek adott parancsolatai mélyebbek, többek, mint az államnak adottak. És személyes életünknek van olyan része is, amiben az állam nem szólhat bele. Mégis Isten a hívőket arra szólítja fel, hogy engedelmeskedjenek a felsőbb hatalmasságoknak, mert azok is őtőle vannak, ugyanúgy a gonosz elleni küzdelem a feladatuk, csak más eszközökkel, mint nekünk, és részben azt a szeretetet képviselik, amelyre mi is törekszünk. Ezt összefoglalóan azt mondja az ige, hogy az állam, bár egyes emberek miatt működhet rosszul, ellenséges lehet, akár a kereszténységgel szemben is, ahogy azt napjainkban Közel-Keleten látjuk, mégis alapvetően, ha rendeltetése szerint működne, Isten szolgálja, és ezért tisztelni kell. Az adókat is ezért fizetjük, mondja Pál a folytatásban. Ugyanis ahhoz, hogy a hatalom véghez tudja vinni a feladatát, ahhoz anyagi háttér és biztosíték is kell. Ezért fizetjük az adókat az ige szerint. Pál apostol itt egy érdekes kifejezést használ a hatalmasságokra, azt a szót, hogy szolga. Ez hívő körökben, a gyülekezetünkben úgymond leterhelt fogalom. Általában a hívők Istenért végzett, és a fele barátunkért, testvéreinkért végzett munkáját, tevékenységét értjük ez alatt. Itt azonban ennek a szónak egy tágabb értelmes jelentősége van. Mert Isten azt mondja a 4. versben, mert Isten szolgálja ő, mármint a világi hatalom, a te javadra. És ezt megismétli még egyszer a vers 2. felébe, hogy Isten szolgálja ő. Mit jelent ez a szolga kifejezés? Miért mondja ezt Pál? Egyrészt olyan szempontból érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy a hatalommal bíró emberek is, bár néha ezt ők maguk sem érzik, vagy mi sem gondoljuk róluk, de hatalmasság alá vannak vetve. Isten szolgálja ők, Isten fölöttük áll, és Isten törvényei rájuk is vonatkoznak. Ezért, mint szolgák, egykor majd elszámolással tartoznak tetteikért. Minden tettőkért, testvérek, gondoljunk akár a kampány időszakára is. Másrészt viszont az, hogy Pál a szolga kifejezést használja, ne tévesszen meg minket, testvérek. Mert ez nem azt jelenti, hogy mi minden következmény nélkül lenézhetjük és megvethetjük a hatalmon levőket, mert csak szolgák. Sőt, mivel Isten a saját szolgáinak ismeri el még a hitetlen embert is, aki hatalmon van, és az ő törvényei szerint cselekszik, és azokat a törvényeket igyekszik betartatni, mivel az ő szolgái, ezért nekünk még inkább engedelmeskednünk kellene nekik. Pál ilyen értelemben beszél erről, hogy ő Isten szolgája, hogy mi pedig akkor engedelmeskedjünk. Ha akarva, akaratlanul is, de Isten akaratát viszi véghez. Testvérek, még folytathatnánk az ige bővebb magyarázatát, de ma nem jutnánk a végére, ezért összefoglalnám az elhangzottakat. Isten a hívők állammal és hatalommal bírókkal való kapcsolataink keresztül meg akarja mutatni az evangéliumot. Nekünk személyesen, hívőknek az alázatosságot, az engedelmességet, a jó cselekvését, a gonoszsal szembeni ellenállást, hosszú tűrést parancsolja meg, azért, hogy mindezekben a tetteinkben az a krisztusi szelídség, alázat és engedelmesség jelenjen meg, amely Urunkra jellemző volt földi élete alatt. Krisztus halála és feltámadása révén, testvérek, meghalhatunk a bűnnek, és élhetünk Istennek. Ő az, aki ezt a világrendet alapította, és azt akarja, hogy mi a viselkedésünkkel is hirdessük, hogy kicsoda ő. Péter apostol levelében is, Pál apostol több levelében is előkerül ez a téma, és mindig akkor, amikor a pogányok között való élésről beszélnek az apostolok. Azért ekkor hozzák fel a világi felsőséggel való kapcsolatunkat, mert testvérek, milyen üzenetet hordoz az egy nem hívő számára, hogy hívőként állandóan mindig csak vádaskodunk, kritizálunk, pocskondiázunk. Mit gondolnak ők, hogy mi hogyan tiszteljük a felsőbséget, akik magunkat elvileg Isten hívőknek mondjuk, azaz Istenek alávetett embereknek, akik elismerik Isten uralmát. Ha nem vagyunk képesek a fölénk helyezett embereknek engedelmeskedni, akkor mennyiben gondolják azt, hogy ha ezt jelenti a kereszténység, érdemes Istent követni. Ezért Pál és Péter felszólít arra, hogy még ebben a viselkedésünkben, kapcsolatunkban is tükrözzük vissza Krisztust. Jelenjen meg az ő szelídsége, alázata és engedelmessége bennünk. A királyok könyveinek olvasásakor, testvérek, ez legyen előttünk, amikor az egyes királyokat megítéljük. És a királyok könyve azért hozza fel többször példaként Dávid királyt, hozzámérve a többi királyt, hogy nem volt olyan, mint Dávid, mert Dávid életében Isten megmutatta ezt az alázatot, ezt a szelídséget, ezt az engedelmességet és Isten félelmet. Azt, hogy az Úrra támaszkodott, és benne bízott. És ez állítja elénk is mérceként a Szentírás. De vegyük észre azt is, testvérek, hogy Isten a szívünket akarja formálni még akkor is, amikor a felsőbb hatalmaságokkal való kapcsolatunkról beszél. Nem bizonyos jó cselekvésekre, képmutatásra akar rávenni, hanem hogy a szívünkben legyünk alázatosak. Olyanok, akik tudnak másokat tisztelni, olyanokat, akiknek Isten adta hatalmukat. Azaz ő nem lázongóvá, okoskodóvá, mindent jobban tudóvá akar minket tenni, hanem olyanná, mint Jézus Krisztus. Hitünket megélővé, hatalom alá vetett emberként, ezt el tudjuk ismerni, és olyanokként, akik szeretetből engedelmeskednek, az Úr iránti félelemből, nem pedig a hatalomtól való félelem miatt. Nem a büntetésnek kell nekünk motivációnak lennie, nem annak kell motiválnia minket, hanem az Isten iránti szeretetnek és tiszteletnek. Isten adjon nekünk, testvérek, őszinte önvizsgálatot, szent lelke segítsen így magunkra vonatkoztatni ennek az ige szakasznak a tanítását, hogy bennünk ez az alázat, ez az engedelmesség, a szeretet, a jóra való törekvés mennyire van meg. És ha ezt az önvizsgálatot megadja nekünk a Szentlélek, forduljunk kegyelmes Urunkhoz, hogy segítsen nekünk ilyen emberekké válnunk szent lelke munkája révén. Ő segítsen minket nem csak a mai napon, életünk minden napján, testvérek, hogy hívőként, kettős állampolgárként, a mennyei állampolgárként és magyar állampolgárként is az életünk őt tükrözze és őt dicsőítse. Az ige hirdetésre felelve a 72. Zsoltár első versét énekeljük, azért ezt a verset, mert az ige azt is megparancsolja, hogy imádkozzunk és könyörögjünk a felsőségért. Ez a 72. Zsoltár erről beszél, és ezért könyörög. Az első verse így kezdődik: Uram, a te ítéletedet adjad a királynak. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, gyakran nem gondolunk bele abba a kiváltságba, hogy Te eléd, a világ mindenség Ura és Királya elé jöhetünk, így leborulva, könyörögve, mi porszem emberek, akik számtalan bűnt követtek el ellened. Nem gondoljuk végig, hogy ez mekkora nagy kiváltság és megtiszteltetés. És köszönjük neked, hogy bár te barátunká lettél, mégis az Isten félelemre, alázatosságra és engedelmességre tanítasz bennünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, bűnös óemberünk lázongását, forrongását, azok ellen a tekintélyek és hatalmasságok ellen, akiket te rendeltél. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy te változtasd meg szívünket, te formáld gondolatainkat, indulatainkat, hogy egyre inkább egyszülött fiathoz, Jézus Krisztushoz hasonlítsunk, aki alázatos és szelíd maradt, akkor is, amikor egy világi bíróság halálra ítélte. Urunk, kérünk téged, hogy így hadd mutathassunk meg a világ számára, hogy mit tettél értünk a Golgotai keresztfán, és mit jelent az, hogy meghalhatunk a bűnnek, és élhetünk te neked. Urunk, kérünk, hogy így vezesd a mai napon is magyar népünket, valósuljon meg, Urunk, a te akaratod és döntésed. De nem csak a mai napért könyörgünk, Urunk, hanem egész előttünk álló időszakért. Kérünk, Isten, hogy szólíts meg népünket, hogy ébredés közöttünk, hozzád hadd térjünk. És könyörgünk azért, hogy egymás támaszai hadd lehessünk ebben, hadd segítsük egymást. Könyörgünk szenvedő testvéreinkért, add, hogy testvéri közösség hadd lehessen megtartó és segítő erő számukra, és kegyelmed, irgalmad nagysága szerint adj szabadítás, mert te vagy szabadító. Képes vagy, Úrunk, erőt adni, elhordozni, és a terhet, ha azt nem akarod elvenni tőlünk. Könyörgünk a gyászoló családokért, akik az elmúlt héten búcsúztak szeretteiktől. Könyörgünk őértük is, hogy te adj nekik vigasztalást, te az életnek Ura, legyél az egyedüli reménységük, és te helyezd az ő szívüket békességbe. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, fiatalokért, idősekért egyaránt. Köszönjük a testvéri közösséget, hogy hétről hétre közösen imádhatunk, magasztalhatunk téged. Így külön is hadd gondoljunk előre, és imádkozzunk a gyermekek heteiért, Neszmélyen is, és itt a napközis hétért is. Köszönjük az alkalmat, a lehetőséget, a módot rá, hogy ezeket megszervezhetjük. Kérjük, hogy szent lelked munkálkodjék ezeken. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy családjaink körében is te munkálkodjál, te teremts békét ott, ahol békétlenség van, te adj bizalmat ott, ahol tiszteletlenség, bizalmatlanság jelenik meg. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk kegyelmeddel, ahogy megígérted minden napon a világ végezetéig, vagy addig a napig, amíg személyesen te eléd nem járulhatunk. Köszönjük, hogy ez a jelenlétet számunkra bátorságot és biztonságot jelenthet. Legyen áldott a te háromszor szent neved ezekért is. Amen. Személyes imádságainkat mondjuk el Istennek magunkban. A mi Urunk így is tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. Az áldás kérése előtt a 608-as számú éneket énekeljük, amelynek első verse így kezdődik, áldó hatalmak oltalmába rejtve. Ezt egy német evangélikus teológus Dietrich Bonhoeffer írta olyan időkben, amikor az államvezetés üldözte az igazi hívőket, mégis Istenbe való bizalommal írta meg ezt az éneket, a szövegére figyelve is magasztaljuk Urunkat ezzel az énekkel. Fogadjuk Isten áldását, amely a 67. Zsoltár szavaival hangzik. Az Isten könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket, világosítsa meg az ő orcáját rajtunk, hogy megismerjék-e földön a te utadat, minden nép között a te szabadításodat. Amen.